Köszönöm szépen. Hát azért azt gondolom, az alanyi jogon magam nevében is muszáj egy picit mentegetnem magamat. Én úgy terveztem, hogy egy órával hamarabb érek ide, sajnos a magyar államvasutak kiszámíthatóan kiszámíthatatlanok, úgyhogy ennek következtében éppen hogy csak így tudtam ideérni. De mindesetre örülök, hogy egyáltalán itt vagyok, mert legalább egy kellemes közönség körében töltöm az időt, és nem pedig a pályamunkások mellett. Az előbb elhangzott az, hogy ebben a sorozatban ez az utolsó előadás, és hát ebben a fél évben is ez az utolsó előadásunk. A következő fél évvel kapcsolatosan azt kérték, hogy tegyünk javaslatokat a következő évi tematikákra, aztán majd eldönti az a kuratórium, amelyik ezekkel a képzésekkel foglalkozik, ezeknek a támogatásával foglalkozik az egyetemen, hogy mit hagy jóha és mit nem, úgyhogy én nem merek egyelőre nyilatkozni semmit, még ötletet sem merek mondani, hogy mi fordult meg a fejünkben, de a tervünk azért az, hogy azt próbáljuk folytatni, amit elkezdtünk Kőszegi tanárórral itt korábban, hogy kettesével csináljuk ezeket a performanszokat. No, a mai előadás témája az volt, abból kiindulva, hogy a budapesti közönség számára készítettünk egy fölmérést, hogy ők mi az, ami őket érdekelni, mi az, ami iránt nagyobb fogékonyság van, és az egyik ilyen témakör az utazás a regényekben címet viselte, hogy ez volt a javaslat, amit többen is támogattak, és gondoltuk azt, hogy hát, ha esetleg most ebből egy hasonlóan jó dolog jöhet ki itt. Maga az utalás a Skylla és Charybdis közötti veszélyekre, az alapvetően abból fakad, hogy a történelmi regényeknek, vagy nem csak történelmi regényeknek, az utazás, vagy az exotikum mindenféleképpen olyan veszélyt jelent, hogy teljesen hiteltelenné tudja tenni magát az elbeszélést, magát a helyzetet, a problémát, amiköré az egész regény fölvázolódik. Miért probléma ez? Mert a történelmi regények, vagy a történelmi jellegű regények, szépirodalmi műfajok, nem csúszhatnak át teljes mértékben a fantázia világába. Ugye abból indultunk ki eddig a történelmi regények kapcsolatban, hogy valami fajta valóság alapja mindenféleképpen kell, hogy legyen, ha más nem a történelmi háttér, ha más nem az egyes történeti szereplők, ha más nem, akkor a különböző problémák, amelyek köré lehet akár egy bűnügyi formát is fölépíteni. És hát ezek azok, amelyek alapján, ezek az ismérvek azok, amelyek alapján azt tudjuk mondani, hogy valamely regénynek mégis a történeti vonatkozásai miatt hitelt tudunk adni. Függetlenül attól, hogy mely részletek költöttek benne. Azonban, amikor az egész maga átcsúszik egy olyan tudományos, fantasztikus, vagy tudománytalan fantasztikus kategóriába, amelyben sem a helyszín, sem a szereplők nem valódiak, akkor ebben az esetben nagyon nehéz kategorizálnunk, és nagyon nehéz komolyan vennünk ezeket a műveket. Mondok rá példát mindjárt, hogy nehogy ilyen véletlenül a levegőben lógjon. Az egyik például rögtön ilyen bárkinek eszébe juthat a Maláj Tigris Szandokán. Ja, ezt ráadásul egy olyan szerző írja, egy olyan olasz szerző írja, aki soha életében azon a környéken nem volt. Szandokán, mint figura eleve a maláj világnak egy konstruált figurája, soha nem létezett ilyen személyiség, ráadásul ilyen ismérvekkel sem létezett ilyen személyiség, és soha nem küzdött a maláj törzseket egyesítve, vagy a maláj kalózokat vezetve a behatolók ellen egyetlen törzsfő sem. Tehát igazából ez egy olyan mese, amit még akkor is kételkedve fogadnánk, hogyha ennek volna valami fajta maláj nemzeti öntudatot alátámasztó megalapozása, hát tehát mondjuk egy maláj szerző írt volna egy ilyenfajta művet, mert az legalább érthető indítatásból hamisítja a történelmet. Ugyanakkor most azt látjuk, hogy valaki pusztán azért, mert az exotikus az vonzó, egy olyan történelmi helyszínt, egy olyan történelmi helyzetet és egy olyan történelmi figurát mutat be nekünk, ami és amelyek, illetve aki egyáltalán nem valós. Hát, ha valaki tehát a mai Maláziának, illetve a környéken lévő maláj népeknek a történelmét akarja megismerni, az semmiféleképpen ne ezt a könyvet egye kezébe. De mondhatok mást is. Közismert, hogy ennek vannak persze pozitív hordalékai is a Winnetou regények, Mai Károlynak az alkotásai, azok generációkat neveltek föl itt Közép-Európában. Máshol nem annyira, mert hiszen a németül író, német szerzőnek az ismertsége viszonylag alacsony a francia vagy az angolszász világban. Ez nem meglepő, eleve egy olyan emberről van szó, aki azért kezdett ilyen dolgokkal foglalkozni, nem tudom, ezt mennyire tudják, a Mai Károly egyébként börtönben volt, és azért, hogy ne legyen csicska, mindenféle költött történetekkel próbálta meg a presztízsét megóvni. Ezek közé tartozott az, hogy ő neki milyen úti élményei vannak, ezek közé tartozott az, hogy milyen fantasztikus vadászokat ismer, és hogy hát aztán egy után kialakult az, hogy olyan szereplőkről mesélt, akikkel egy idő után azonosítani tudta magát, így végül magát Old Shatterhandként fogadtatta el olvasó közönségével, és már mint első személyben fogalmazva írt különböző regényeket, amelyek viszonylag népszerűek voltak, és meghívták író-olvasó találkozókra, és az egy kicsit kellemetlen volt, ettől egy idő után elzárkózott, mert volt olyan, aki meg akarta tőle kérni, hogy mutassa meg, hogy hogyan ütötte le azt a bizonyos grizzly medvét egyetlen ökölcsapással. Most, aki tudja, hogy Mai Károlynak milyen fizikai adottságai voltak, az azon is csodálkozik, hogy egyáltalán a tollat fölbírta emelni. Így valójában maga az általa alkotott kép az indiánokról, illetve a vadnyugatról, az jellemző módon egy közép-európai német fantáziának a terméke, egy olyan fantázia világnak a terméke, amely előbb írja meg a történeteket, majd utána elmegy megnézni, hogy tényleg hogy is nézett ki az egész környék és helyszín. Nos, nyilván ifjúsági regényekként, vagy más szemszögből olvasva ezeket a regényeket természetesen hitelt adhatunk sok mindennek, és adhatjuk, mondhatjuk azt, hogy ha a hatása jótékony tud lenni, az ifjabb generáció nevelésében például olyan értékeket fogalmaz meg, és tüntet ki figyelemmel, amelyek elfogadhatók, támogathatók, amiket mi is örömmel veszünk, de hozzá kell tennünk ugyanakkor azokat az elemeket, hogy hát ezek a valóságban így sohasem történhettek meg. A valóságban más volt a helyzet mind az indiánok egymás közötti, mind az indiánok és a fehér ember viszonylatában, mint ahogy ezt Mai Károly ábrázolta. Ennek ellenére azért azt a kis kitételt még hadd tegyem hozzá, hogy természetesen számunkra inkább az 1945 utáni kiadások lesznek az érdekesek, amelyekből sok minden hiányozni fog. Például nem tudjuk meg, hogy hogyan halt meg Winnetou. Azt tudjuk, hogy a regények egymás utániságában egy idő után sajnos elveszíti Old Shatterhand részbőrű barátját, testvérét, Winnetout, az apacsok nagy tanítómesterét, de hogy hogyan hal meg, milyen körülmények között, ezeket általában nem szokták tudni. Van arról azonban egy külön történet Mai Károly tollából, amiben az érdekesség, hogy Winnetou, a Mai Károlynak a jellemfejlődése nyomon követhető benne, Winnetou végül, miután ugye az Anima Naturaliter Christianát testesíti meg, ugye, aki úgy cselekszi a keresztény erényeket, hogy közben nem is tud róla, végül eltalálja egy ellenséges lövedék, és leesik a hóba. És akkor ott van mellette Old Shatterhand, meg a barátai, és akkor ő haldokolva, innen jön a hiteltelenségnek a maximuma, fölveszi a keresztséget, majd meggyónik, és még ha tehetné, meg is áldozna, de hát ugye ez már nyilván nem következhet be. Tehát rendes, becsületes keresztény emberként, nota bene katolikusként múlik ki ebből az árnyéki világból. Na most mindennek a bekövetkezte oly mértékben valószínűtlen, hogy ezt nehéz megfogalmazni. Nehéz lenne, tehát amellett érvelni, hogy ezt miért is kellett volna különösebben hozzátenni a különböző magyar vagy nem magyar közép-európai kiadásokhoz. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az elmúlt rendszernek az egyik sajátos kulturpolitikai célkitűzése volt az, hogy az ilyen típusú befolyásoktól mentesnek őrizzen meg a fiatal olvasó közönséget. Azaz, maradjon meg az olvasókban inkább az a kép, amit akár Mai Károly hiteltelenül, akár James Fenimore Cooper sokkal hitelesebben, hiszen ő ott élt, és ő azt adta tovább, amit látott. Próbálják meg a nemes vadembernek az eszményét a továbbiakban is pozitívnak látni, mert hogy az a világnézet, amely a vallásosság iktatása mellett is el tudja képzelni azt, hogy vannak olyan örök értékek, amelyeket ateisták is, vagy kétkedők is mindenféleképpen el tudnak fogadni, azok számára ez egy jó eszköz, hogy a saját hát világnézetüket befolyásolják, vagy terjesszék, indoktrinálják a fiatalokat. Miért probléma ez egy picit a Maj Károly esetében? De nem csak róla szeretnék beszélni nyilvánvalóan. Azért beszélek erről, mert az emberkép, amelynek alapján egy indián harcos hőssé tud válni, az az emberkép alapvetően egy olyan felvilágosodáskori kreatúra, amely az embert eredendően jónak tételezi föl. Bizonyára hallottak Rousseau-ról, az Emil, avagy a nevelésről című munkája, amelyet senkinek nem ajánlok, mert egyrészt rendkívül hosszú, baromi unalmas, rendkívül didaktikus és szájbarágos. Azt próbálja megfogalmazni, hogy a civilizációról mentesen fölnevelt ember természeténél fogva őszinte, jó, becsületes, mint ahogy ezt tapasztalhatták esetleg a Danny DeVito és Arnold Schwarzenegger Ikrek című film kompozíciójában, ahol a civilizációtól befolyásolt, az romlott rossz gondolatokkal, rossz előítéletekkel és nem erényes életmóddal tünteti ki magát, szemben azzal, aki viszont a civilizációtól megkímélt módon neveltetik föl. Ő becsületes lesz, őszinte lesz, tiszta lelkű lesz, segítőkészes, stb. Továbbá szép és jó és erős és minden egyéb. Az az emberkép, amelyet ez a rousseau-i vadember, nemes vademberkép sugal, az alapvetően meghatároz az európai pedagógiai gondolkodást. Holott Rousseau ugyanúgy, mint ahogy egyébként korábban, vagy később Maj Károly, nem találkozott indiánnal, tehát úgy írja meg ezeket a könyveit, vagy írásműveit, amelyekben utal a civilizációtól érintetlen népeknek a tisztességére és becsületességére, hogy soha nem találkozott ilyenekkel. Tehát a felvilágosodás ebből a szempontból eleve hamis kiinduló pontokon áll, és azt próbálja meg bemutatni, ami nem létezik. Ezt próbálja célul tűzni az európai civilizációt képviselő ember elé, ami valójában elérhetetlen. És alapvetően azért is hamis, mert az ember, az európai keresztény tanítás, vagy akár, hogy szélesebb értelemben vegyük, az ábrahámita hagyományoknak köszönhető, és ebből az iszlám, a zsidó vallás, vagy a kereszténység egyáltalán nem különbözik egymást, az embert eredendően rosszra hajlónak tételezi föl. Tehát az emberben van egy kettős természet, épp úgy tudjuk a jót is választani, mint hogy hajlunk a rosszra. De az, hogy egyértelműen csak pozitív tulajdonságokkal rendelkezik az ember, amelyet a kondíciók, a körülmények befolyásolnak és tesznek rosszá, ez alapvetően hamis. Ugyanis azt tételezné föl, és a 19. század és 20. század különböző utópiái ezt próbálták alátámasztani a gyakorlatban, sajnos, hogy az embereket, ahogy ezt Aldous Huxley fogalmazta meg a Szép új világ című könyvében, megfelelő módon kondicionálva az emberek természetét alapvetően meg lehet változtatni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az emberi természetet a kollektivizmusnak, például a másokért tevékenykedő, a közösség anyagi javáért áldozatokat vállaló szocialista embertípusnak az általánossá válása nem következett be, ezzel szemben újra termelődött mindaz az alapvető emberi önzés, kis stílűség, kicsinyesség és egyebek, amik Közép-Európának a lakosságára akkor is jellemzők voltak, amik az 1948-as, 1950-es évek előtt itt megtalálhatók voltak. Azaz semmilyen módon nem mondhatjuk azt, nem igazolhatjuk azt, hogy az emberi körülmények változása határozza meg az emberi természetet. Mert hiába javítunk rajta, nem lesz tőle jobb. Na most ebből következőleg tehát a különböző olyan regények, amelyek megpróbálják megmutatni azt az olvasó közönségnek, hogy milyen nemesek a különböző más kultúrák képviselői, azok alapvetően azt próbálják bemutatni, hogy azt próbálják illusztrálni, hogy van egy elégedetlenség a saját civilizációnkkal kapcsolatosan. Azaz az egzotizmus iránti igény, akár csak az utazás iránti igény, az elégedetlenséget és az elvágyódást fejezi ki. Az emberek azért akarnak elmenni más tájakat látni, mert szeretnék látni, hogy milyen a világ azon kívül, mint amit ők ismernek, tehát elvágyódnak otthonról, illetve szeretnék látni azt, hogy amiben ők élnek, ahhoz képest, hogy mások milyen körülmények között élnek, mennyiben jobb vagy rosszabb. Az egzotizmus pedig valójában mindenfajta formájában azért lesz népszerű, mert az európai civilizációnak van egyfajta, és ezt nem tudjuk másképpen nevezni, mint ahogy ezt Bíboros úr egyébként nagyon plasztikusan fogalmazta meg tavaly karácsonykor, hogy van az európai civilizációnak egy mély spirituális válsága. De az emberek elégedetlenek azzal, amit tapasztalnak. Most nem akarok természetesen csak ezen fönnakadni, de önök is érzik, gondolom azt, hogy az európai civilizációban a különböző politikai alapú ideológiák, amelyek az embert más alapokon próbálták megmagyarázni, mint ahogy a marxizmus próbált ezt tenni, mint ahogy a liberalizmus próbálja ezt megfogalmazni, nem tudnak alapvető kérdésekre választ adni a honnan jöttem, hová megyek, ki vagyok kérdésére, ezek nem tudnak megfelelő válaszokat adni, és az embereket ezek nyomasztják, frusztrálják, és éppen ezért a saját fönnálló, jelenleg tapasztalható civilizációkkal szemben folyamatos kérdéseik merülnek föl. Az természetesen érthető, hogy egy jóléti társadalomban, amelyben a spiritualitás nincs továbbadva, az emberek keresik ezeket a spirituális élményeket. Ez magyarázza a különböző egzotikus távol-keleti, főleg távol-keleti filozófiák iránti érdeklődés megnövekedését, vagy egyszerűen csak praxisok iránti, helyes praxisok iránti megnövekedett igényt, mert valójában a különböző tornagyakorlatok, a tai chi, vagy más egyéb ilyen műfajok, azok valójában az emberi lélek egyensúlyának helyreállítását és egyfajta megnyugvást, egyfajta világlátásformálást szolgálnak azoknak, akiknek az, ami elérhető és hagyományosan itt tapasztalható, nem elegendő, vagy nem elfogadható. Nos, tehát a regények valójában ennek az elvágyódásnak, ennek a szembefordulásnak egyfajta kifejeződései. Az olvasó közönség sokkal inkább nyitott arra, hogy távoli tájakban is igazolást nyerjen különböző feltételezéseire. Hogy azt tapasztalja meg például, hogy az emberi természet ugyanolyan rossz máshol is, mint otthon, abban a civilizációban, amelyben vagyunk. Vagy hogy az emberi civilizáció, amelyet ismerünk, más ember formát alakít ki, vagy más embert formál ki egy másik kulturális közegben. Például, ha megnézik, itt van a polcon az egyik legismertebb, a James Clavell-nek a Taipan című műve. Ugye a Taipan arról szól, hogy egy skót kereskedő, Clavell is, egyébként ez megint csak olyan jellemző dolog, tehát a skót származású Clavell nyilván skótokról fog írni, milyen meglepő, ez olyan, mint Robert Merle, a francia história szerzője, nyilvánvalóan a protestantizmus túlélésén munkálkodóknak a heroikus eposzát írja meg, hiszen ő protestáns. Úgyhogy nem meglepő az, hogy Clavell is főhőséül egy skótot választ. Két hős van egyébként, egy negatív hős, egy pozitív hős, és Dirk Struan, a nemes ház alapítója, Hongkong létrehozója, az első európai vagy brit kereskedő, aki megveti a lábát itt ezen a területen, és megpróbál egy kereskedő házat kiépíteni, amely a shanghai vagy az attól délre lévő területekkel kereskedelmi kapcsolatokat alakít ki. Ebben sajnos van egy vetélytársa, a vele együtt útnak induló Bork, aki megpróbálja megfúrni az összes próbálkozását, és megpróbálja tönkretenni a vállalkozását. Anélkül, hogy elmesélném a történetét, a regénynek arról szól, hogy van az európai civilizáció, és van a kínai civilizáció, amelynek a párhuzamai, amelyeknek az átfedései hozzák létre a mai Hongkongot. Tehát valójában, amikor ránézünk mondjuk Jackie Chanre, hogy vagy egy közismert példát mondjak, aki nemrég járt egyébként is nálunk, akkor azt láthatjuk, hogy van olyan figura, aki anyanyelvi szinten beszél angolul, a névadása az egy európai névadás, tehát ő keresztnevet visel, ráadásul egyébként Szent Jakab apostolnak a nevét viseli, hát ami egyébként egy kínai esetében nem magától értetődő, hiszen az történik, hogy az európai keresztény kultúrkör és az ottani ázsiai kínai kultúra összekapcsolódik egymással, és sajátos, nem csak genetikai keveredést hoz létre, hanem egyfajta kulturális keveredést is hoz létre. Mindez lehetetlené teszi egyébként a mai kínaiak számára, a mai kínai állam számára is, hogy Hongkongot a saját népköztársasági szempontjaik szerint kezelje. Tudomásul kell venni, hogy itt vannak olyan hagyományok és vannak olyan sajátosságok, amelyek miatt ezt másképpen kell irányítani, ezt a térséget. No, tény tehát az, hogy az európaiak megjelenése ebben a világban rendkívül meglepő a kínaiak számára, a fehér ördögök, akiknek fő jellemzők egyrészt az, hogy nagy orruk van, nem mosdanak, és nem tudnak civilizáltan táplálkozni, ami azt jelenti, hogy nem ismerik a pálcikát, amivel lehet enni. Az egyik legérdekesebb jelenet például, tehát ami nem befolyásolja a történetnek a spoilerezését, tehát nem azt jelenti, hogy most felfedem az összes titkot benne, hogy miért érdemes elolvasni, és utána lelőttem a poénokat, hanem hogy van benne egy olyan jelenet, hogy az egyik kereskedő, a Dirk Struannak, aki anyanyelvi szinten beszél kínaiul, ebéd közben, beszélgetés közben az fölkínál egy ilyen rizsgombócot, a pálcikával fölveszi és átnyújtja, hogy ezt kóstolja meg, ez a rizs nagyon finom. És ugye a skót mindenfajta gátlás nélkül zavartanul beszél tovább kínaiul, fölvesz két pálcikát, és a levegőben átveszi a rizsgombócot, nélkül, hogy ez szétesne, a szájába teszi, és elismerően csetén, tényleg nagyon finom. És innentől kezdve elfogadtatja magát teljes értékű kínaiként, ami egészen meglepő a kínaiak számára, akik meg vannak győződve róla, hogy ők képviselik a valódi civilizációt, és minden más csak utánzás, mert a kínaiak találták föl a világon az összes tudományos technikai innovációt, és az európaiak, meg az arabok, meg mások, japánokkal együtt csak ezeket próbálták valamilyen módon utánozni. Nos, ebben az átadom a rizsgombócot, átveszem a rizsgombócotban, benne van az, hogy nem lehet kifogást, vagy fogást találni azon az európainak, aki maga belül teljes mértékben átalakul kínaivá. Ebben az időszakban az európaiak számára a nem európaiakkal való házasságkötés nem nézik jó szemmel. Még a protestánsoknál sem, nem hogy a katolikusoknál, hiszen nem tudnak egy egységes, tehát milyen alapon maradnak ezek együtt, tehát ezek az aki nem keresztény, az vagy nem igaz hitű, vagy vad. A kínaiaknak nincsenek olyan figurái, olyan a panteon, nincs olyan panteonjuk, nincs olyan istenfogalmuk, nincs olyan teológiai fogalomrendszerük, mint amilyen az európaiaknak van, akármilyen, tehát most, hogyha bármilyen mai szekuláris iskolában, világi iskolában járt emberekkel beszélgetünk, azoknak mégiscsak van valami fogalma arról, hogy van olyan, hogy Szent Háromság, nem hisz benne, azt sem tudja, hogy kik azok, annak kik a tagjai. De tudja, hogy azért mégis van ilyen. Beszélnek arról, hogy van Mennyország, meg hogy pokol van, meg hogy bűn van, meg hogy föloldozás van, valami ilyesmi. Úgyhogy ezek homályosak, és a különböző mai kortárs művészet silányabb termékében ezek hogyan fogalmaznak, ez teljesen másodlagos kérdés. Nézzétek, bennünk, velünk él, együtt létezik velünk, annak ellenére, hogy ezekben a lakosság többsége nem hisz, vagy nem is ismeri eléggé. De most képzeljék el azt, amikor még ennyire sincs jelen egy fogalomrendszerben, egy fogalomkészletben sincs jelen ez a sok minden információ, és nem tudják megmondani, hogy Szent Háromság, mert nincs kifejezésük, nincs arra kifejezésük, hogy Szent, nincs arra kifejezésük, hogy isteni személy, nincs arra kifejezésük, hogy Isten, tehát ezek rendkívül nehezek. Így nehéz egy szentségi házasságot kötni, vagy akár csak nem szentségi, hanem csak tisztán, hát valami fajta polgári típusú protestáns házasságot kötni. Úgyhogy ennek ellenére, amikor a Taipan, azaz a házura, ugye a Taipan az a férfi, a Taitai az pedig a ház úrnője, átveszi, vagy megalapítja a kereskedőházát, és befolyással rendelkező nagy vállalkozást indít el Kínában, akkor ezzel kezdetét veszi a kínaiaknak egyfajta gyarmatosítása. Ami valójában nem következik be, tehát ténylegesen a kínai állam sosem vált gyarmattá, kiszolgáltatott helyzetbe azonban került. Ténylegesen elsősorban brit kereskedők hozzák létre Makaótól egy eltérően keletre, egy másik helyen, Hongkong szigetén, a sziklákon az új telepet azért, hogy ne a protestáns vezetésű angol száz kereskedők, azok ne legyenek kiszolgáltatva a katolikus portugálok helyzeti előnyének, és valóban kiépítenek egy ilyen kereskedő bázist, amely napjainkig is meghatározó a dél-kelet-ázsiai térség kereskedelmében, de nem Dirkstrulannak hívták ezeket, és nem azok a figurák voltak a részesei mindenek, akik ezekben a regényben megjelennek. Ennek ellenére azt gondolom, hogy tehát ez a regény jól illusztrálja azt, hogy van egy világ, amiben tényleg végbe megy valami európai térhódítás, ami vonzó, mert az európai ember számára mindenféleképpen egyfajta önbizalom erősítő visszacsatolás, hogy eljutottunk ide, elfoglaltuk, megtanultunk kínaiul, átadtuk, átvettük, ugye? Vagy ugyanígy James Clavelnek a Shogun című regénye, amely a Tokugawa korszaknak a kezdetét fogalmazza. Ugye a Tokugawa Ieyasu az a japán hadúr, aki végül egyesíti Japánt, és magához ragadja a teljes végrehajtó hatalmat a 17. század elején, és így létrehozza a shogunátus rendszerét, ami azt jelenti, hogy van egy uralkodó valahol, egy mindenkitől elzártan isteni módon uralkodik, de ténylegesen nem a kezében van a döntés, nem a kezében van a hadsereg, nem a kezében van a gazdasági erőforrások, és a shogun fogja ezt jelenteni. Na most a Tokugawa korszaknak a kialakulását Clavel összekapcsolja egy európai, egy angol hogy mondják ezt, térképésznek, vagy navigátornak a szerencsés hajótörésével, aki meg odaérkezik, és túléli a hajótörést, és ott marad, és elsajátítja a rendkívül bonyolult japán nyelvet, és egy idő után maga is japánná válik. Ha ezt megnézik, nem csak ez a könyv, az ebből készült film, hanem az ez után következő egyéb filmek is, amelyekben mondjuk az Utolsó szamuráj című film például egy jól illusztrálja azt, hogy az egyébként jobb sorsa hivatott európai, amerikai katonatiszt, az hogyan fogja fölismerni a hanyatló, akkora már hanyatló szamuráj korszaknak az értékeit, és hogyan válik önmaga is egyikévé azoknak a szamurájoknak, akik az utolsó pillanatig küzdeni fognak a saját becsületékért, hagyományaikért és a busidóért, ami a harcosnak az útja, amely nem ismer megalázkodást és nem ismer lehetetlen helyzeteket. Hogy ehhez hozzátegyek még, hogy a japánok számára, ez egy érdekes dolog, a japánok számára ugye az ön feladás az elfogadhatatlan szégyen. Tehát amikor valaki harcol és kegyelmet kér, azzal ő elveszíti minden jogát. Ugye ezt már a múltkor is említettem. Érdekes módon az európai civilizációnak az antik részében, a római világban van ehhez hasonló hagyomány. A rómaiak alapvetően elutasítják azt a lehetőséget, hogy valaki megadja magát a sorsának, és becsülik azt, aki képes önkezével véget vetni az életének, akkor, amikor a becsületét védelmezi ezzel. Cicero maga is azt írja, hogy induljunk ki abból, hogy az emberi természettel ellentétes az önmaga életének kioltása. Tehát ez egy rossz dolog. Az embert nem szabad azért dicsőíteni, mert az életét kioltja. Vannak azonban helyzetek, ilyen például az ifjabb Kátó esete, aki miután elveszítette a háborút, amelyet Antoniusszal vívott, Julius Caesarral vívott, akkor a csata végeztével, amely minden addig ismert római ütközetnél véresebb volt, és maga Caesar is azt írja az emlékirataiban, hogy mert ugye ő megírta az emlékirataid, nem tudta, hogy nem fogja tudni továbbírni. Tehát főjegyzésében megírja azt, hogy ez volt az a csata, amelyben nem a győzelemért, hanem a puszta életemért küzdöttem. És mikor ez a csata elvész, akkor Kátó, aki a köztársaságért küzdött, amely a hagyományok megőrzéséért küzdött, amely Cézárban a régi római világnak a megrontóját látta, az úgy fejezi ki tiltakozását, hogy a kardjába dől a régi rómaiak módjára. És ez bizony becsülendő dolog, mondja Cicero, mert nem, általában nem jó dicsőíteni az embereket azért, mert az életüket kioltják, de vannak esetek, amikor ez bizony nemes cselekedet. A japanok pedig ezt így látják a szamurájak esetében mindig, hogy a szamurájnak vagy önkezétől kell meghalnia, vagy az ellenség kezétől kell elhullania, de semmiféleképpen nem adhatja meg magát. Na most egy ilyen világot egy európai ember fölfedez, megismer, és a sajátjáivá tesz bizonyos mértékig, vagy akár teljes egészében, ahogy ezt Tom Cruise megformálásában az utolsó szamuráj teszi. A lényeges azonban az, hogy vannak tehát olyan elemei ennek az inkulturációnak, ahogy a kultúrák egymásra hatását vizsgáljuk, és ahogy az egyik kultúra a másikból abszorbeál különböző elemeket, amely az európai civilizációt gazdagítja, nagyjából ahhoz hasonló módon, mint ahogy a római világban a vallások képesek voltak arra, tudják, hogy van az a Capitulumi Trias, Juno, Minerva és Jupiter, ez a hármas, akik mellé aztán más további 9 főistenség csatlakozik még, de ezeknek a Capitulumi Triasnak, vagy a főisteneknek a klubjához a későbbiekben sok minden más vallás is csatlakozhat, ezek egyfajta szinkretizmust képviselnek, mert összeolvasztanak különböző keletről jött hagyományokat meglévő római kultuszokkal, és hát ebből alakulnak ki furcsa istenségek, akik aztán talán lehanyatlanak a kereszténység térhódításával. Na, ehhez hasonló módon megy végbe az európai civilizációnak is egyfajta gazdagodása, mert mi képesek vagyunk arra, hogy különböző elemeket beépítsünk más civilizációkból a saját civilizációnkba, és ezek a regények ennek a bizonyítékai. Általában a 20. század második feléig sem a japán, sem a kínai világban az európai civilizációért való lelkesedés nem fogalmazódik meg. Nyilván nem tudom teljes hitelességgel állítani önöknek ezt, hiszen nem olvastam sem a japán, sem a kínai irodalmat abban maga teljességben, amiből ezt merészelem ezt az állítást, de tudható, hogy ha Lin Yutangnak a Egy múló pillanat, vagy Falevél a viharban című regényét, ha elolvassák, abból ki fog derülni, hogy a kínai társadalom hagyományosan elutasítóan tekint az európai típusú civilizációkra, vagy kultúrákra, és önmagával akar elsősorban azonos lenni, és önmagában keresi a megújulás lehetőségét, és nem pedig máshonnan föltalált megoldásokkal akarja átalakítani akár a gazdasági rendszerét, akár a kormányzatát, akár a társadalmi viszonyait. No, az európaiak éppen ellenkezőleg hajlandók ilyenfajta más megoldásokra. Kínában például a kereszténységnek az elterjedését azt intézményesen akadályozzák, akár a késői Mandzsu dinasztia időszakában, vagy a kínai köztársaság 1911 és 1949 közötti időszakban, vagy pedig az azt követő népköztársaság időszakában. Miért? Azért, mert a kínai civilizációtól alapvetően idegen az európai típusú teremtő istenség, a megváltó fiúisten, a világban működő szent szellem, vagy léleknek a feltételezése, amely alapvetően más erkölcsi normákat kényszerít rá a kínaiakra, amelyek ezek után meg tudják tagadni a régi római világhoz hasonlóan, az akkori ókeresztényekhez hasonlóan az engedelmességet a világi törvényeknek, arra hivatkozva, hogy lelkiismeretük alapján ők ezt nem tehetik meg. No, vannak még ehhez hasonló más szekták vagy közösségek is a mai Kínában, de ez nem az én asztalom, tehát erről nem akarok beszélni. Inkább azt mondanám önöknek, tehát, hogy az exotikum az mindenképpen vonzóvá teszi az irodalmi alkotásokat, vagy később a mozgóképi alkotásokat is az európai olvasó számára. Miközben fordítva ez kevésbé igaz. A 19. században óriási népszerűségnek örvend a kínai irodalomban a Sun Wukongnak, a Majom királynak a Nyugati utazás című regénye. Ami azért furcsa, megjelent ez magyarul is, és nálunk is elérhető, mi ezt nehezen értjük, nem tudjuk, hogy ebben mi a mi a az üzenet, mi a társadalomkritika, mi a humor. Mert azt látjuk, hogy ez a fiktív szereplő, ez a majomkirály elindul nyugatra, és felfedezi az európai világot is, és meglepetett tapasztalja, hogy ezek az emberek barbárok, és ezeknek hódolnak be különböző népek, miközben a jó világot, az élhető társadalmat, az élhető kapcsolatok rendszerét azt a kínaiak már régen föltalálták. No, tehát ez egy a kínai irodalomnak egy nagyon sajátos és eléggé ismert terméke, de kifejezi azt a fajta kétkedést a nyugati civilizációval szemben, amely egyébként beható Kínába, és amely átformálja Kínát. Fordítva egyébként a kínaiaknak a kirajzását követően nem jön létre egy ilyen fajta megtermékenyítés, mint ami Hongkongban, Makaóban vagy máshol következett be, mert nálunk éppen ez a probléma, hogy ugye azt látjuk, hogy különböző kínai közösségek jönnek létre a különböző nagyvárosokban, San Franciscóban, vagy Torontóban, vagy más, főleg amerikai nagyvárosokban, és ezek a Chinatownok gyakorlatilag megközelíthetetlenek az európaiak számára, mert nem értjük, hogy ezek milyen nyelven beszélnek, a feliratokat nem értjük, az utcák számozását sem értjük, hiszen ezek egy elkülönülő kisebb, mint hogyha a gettók lennének. No. Ezért ez mindig, ez az idegen világ, amelyet nem értünk, mindig vonzó lesz számunkra. Amit nem ismerünk, az mindig egy olyan érdekes titok lehet, mint az, amikor az ember nem ismer egy nyelvet, és feltételezi, hogy azon a nyelven létrejött alkotások, azok valami nagyon magasztos dolgokat jelölnek. Például a különböző ókorból ránk maradt följegyzések, amelyeknek vagy képírások, vagy betűírások, ezeknek a megfejtése sokszor nagyon irodalmias. Mert azt tételezzük föl, hogy akik ilyen írásjeleket használtak, azok nyilván nem azt akarták följegyezni, hogy Mari, hozzál még egy kis szódabikarbonát a kalácshoz, mert ilyet erre nem fognak használni, hanem azt fogják majd megfogalmazni vele, hogy a legmagasztosabb leszállt a mennyből, és kiárasztotta a folyót azért, hogy ellenségeinket megfulassza. Tehát mondjuk valami ilyesmit. Ezért azt feltételezzük ezekből a feliratokból, hogy ezek valami irodalmiabb jellegű alkotások, amit vissza is igazol egy-két alkotás, például az agyaktáblákon talált akkád nyelvű Gilgames eposz, amely valóban irodalmi értékkel bír, de nem jelenti ez azt, hogy valamennyi ilyen alkotás ilyen lett volna. Följegyzés alapvetően ilyen lett volna. Hát most, ha megnézik a mai Magyarországon készült ha lehetne a Gutenberg galaxist, akkor nagy meglepetéssel tapasztalni, hogy a szépirodalmi alkotások azok egészen marginálisan csekélyek. Tehát nem csak volumenében, hanem a leírt betű mennyiségében is, mert sokkal több hivatali feljegyzés készül, sokkal több adóbevallás készül, sokkal több rendőrségi fejlentés készül, és a többi, mint amennyi irodalmi mű. Úgyhogy ennek megfelelően, ha későbbi világ egy későbbi kor ezt a világot meg akarná ismerni, akkor abból indulhatna ki, ha például ezt a könyvtárat talán, hogy mennyi érdekes fikció fogalmazott meg ezeknek az embereknek a fejében. Mást sem írtak, csak különböző regényeket. Hát, ja, hogyha nem ismerik meg a nemzeti levéltárat, vagy nem ismerik meg a különböző egyéb hivatali iratanyagokat, akkor nyilván ez lesz a következtetésük. De hát ez téves. Ugyanígy téves egy civilizációt annak alapján, azoknak a felszínes jegyeknek alapján megítélni, és azt gondolni róla, hogy ez jobb, mint amit mi látunk, mert, vagy amit mi ismerünk, mert igaz ugyan, hogy ahogy ezt a dél-afrikai Nobel-díjas író Joseph Coetzee megfogalmazta, hogy van a, hogy ez egyik novellájának, vagy novella gyűjteménynek az egyik címe, hogy címadó novellájának a címe is egyben, hogy a beteljesült mesék szomorúsága. Ami még nem ért véget, az még lehet, még végződhet jól. Aminek még nincsen megírva a vége, az még akár lehet olyan is, mint aminek mi szeretnénk. Amikor azonban már befejeződik, már le van írva, akkor már tudjuk, hogy ez megtörtént, befejeződött, és nincs tovább. És ráadásul a mesének, amikor vége van, akkor vége van a történetnek. Tehát Jancsi és Juliska végre berakják a banyát a sütőbe, és boldogan hazamennek. És mi történik utána velük? Minket az is érdekelne, de arra már nem kapunk választ. Ugye Coetzeenek ez az egyik ilyen fölvetése, és ez sajnos igaz az emberi gondolkodásra általában véve is, hogy látjuk azt a történelmi helyzetet, amely, vagy nem a helyzetet, látjuk azt a történelmi eredményt, amely fölépítette mondjuk a különböző romvárosokat a Közép-Amerikában, a Yucatán-félszigeten, vagy az Andokban, a felhők magasságában azokat a várakat, mint Machu Picchu-t, vagy Ollantaytambo-t, vagy más ilyen várakat. Vagy a dél-kelet-ázsiai térségben, Indiában számos elfeledett emléket, és ezeket csodáljuk. Nem értjük, hogy miért lettek az enyészeté ezek a területek, de mindenképpen feltételezzük, hogy valami nagyszerű civilizáció lehetett az, ami ilyet tudott produkálni. Ez vonzó. A nagyszerűség az mindig vonzó, mert feltételezünk mögötte nem csak hatékonyságot, nem csak kimagasló művészi teljesítményt is, hanem feltételezünk hozzá magasan fejlett kultúrát, amely a társadalmi viszonyokat, amely a környezeti gazdálkodást, amely a mindennapi élet feltételének a megteremtését is jelentette. Ezért ezek vonzóak számunkra. Mi azt feltételezzük, hogy például a mai napig nem tudjuk, hogy a világ egyik csodája, Angkor Wat, miért épült ki. Azt viszont tudjuk, hogy ezek nem véletlenül vannak tavakkal körülvéve, ezekben a tavakban ma már más élőlények élnek főként, mint amit annak idején telepítettek. Ezek rizsföldeket, illetve a rizsföldeken különböző pontyféléket tenyésztettek. Az itt élők is ebből egy viszonylag nagy létszámú közösséget tartottak, de nem úgy, hogy ezek egy papi kasztot láttak el ezekkel a élelmiszerrel ez a komplexum, hanem körülbelül 100 000 ember számára biztosított egy agglomerációban megélhetést. És gondoljunk bele abba, hogy mondjuk ez 1500 évvel ezelőtt egy agglomerációs központ Dél-Kelet-Ázsiában, ahol naponta esik az eső, és nem csekély mennyiségű eső esik, abban a világban egy ilyen alkotást létrehozni, ez mit jelentetett? Tehát nyilván mindenki számára vonzó. Pláne, hogy titokzatos, mert nem ismerjük, hogy kik voltak a létrehozói. Feltételezzük, hogy valami magasabb rendű képviselői voltak a kultúrának, mint amit ma ismerünk, mert a mai kambodzsaiak, vagy vietnámiak, vagy laosziak sajnos nem tudtak olyan eredményeket produkálni, amelyek ezekkel az egykori régi alkotásokkal versenyképesek lennének. Itt tehát az időbeli utazás, vagy a múltbeli utazás, vagy a távoli tájak felé való utazás tulajdonképpen ugyanaz a fajta egzotizmus. Az, ami jelenleg látható, tapasztalható számunkra, az nem elegendő, ennél valami erőteljesebbre vágyunk, ettől valami érdekfeszítőbbre vágyunk, és ezért lesz izgalmas a távoli tájaknak a bekapcsolása az európai irodalomba. Az egzotikum persze nyilván már régebb óta jelen van az európai irodalomban. Montesquieu-nek a Perzsa leveleire, ha tetszene gondolni, az nyilván ez egy metaforikus egzotizmus, mert nem valódi Perzsiát mutat be, nem egy Perzsa figurát mutat be, nem egy Perzsa szemével próbálja kritizálni a fönnálló európai társadalmat, és ezben a franciát. De mindesetre az igény a formára, az igény a megközelítésre, az megvan. Az egzotizmus iránti igény az benne van az európai civilizációban. Ám de. Ugye, rendkívül fontos, hogy mindaddig, amíg az európaiak ezeket a tájakat nem ismerhetik meg, akár csak ezt Russzul, vagy Majkároly, vagy mások tették, és úgy ábrándoznak ezekről a tájakról, addig ezek az elvágyódások valójában egy olyan spirituális igényt elégítenek ki, amelynek a hátterében a felvilágosodás és az ahhoz kapcsolódó jellemző stílusirányzat a klasszicizmus jelenik meg. A klasszicizmusnak a letisztult egyszerűség, a fenségesség, az érzelemmentesség, visszafogottság az egyik fő jellemzője, vagy néhány fő jellemzője. Na most ugye önök is tudják, hogy azok a szobrok, amelyeket a klasszicisták olyan lenyűgözőnek tartottak a maguk egyszerűségében, hogy karrarai márványból kifaragva, ott van egy figura három dimenzióban, gyönyörű, tökéletes testet ábrázol, és egyszerűen semmi más nincs. Nincs vajta semmifajta különös elcsúfító hozzáadás, amitől ez nem lenne fenséges. Például nincs festve, pedig volt. Pedig a régi rómaiak, akár csak a görögök, ezeket a köztéri szobraikat akár bronzból voltak, akár márványból voltak, vagy akár másmilyen kőféléből voltak, ezek bizony festették. Csak ez az idő múltával lekopott, és ma már nem maradt ránk. De mindesetre ebből a hamis feltételezésből kiindul, hogy a klasszicizmusban, a megfogalmazottan az emberekben van egy igény arra, a letisztultságra, az érzelemmentességre, a szépre, a magasztosra. Ez bizonyos korokban bizonyos korszakokra vélhetőleg jellemző, nem többségi módon. Ugyanakkor ennek az uralkodóvá válása egy idő után szükségszerűen előhív egy másik reflexet az európai civilizációban, ez pedig a romantika reflexe lesz. Ugyanis az emberek egy idő után torkig vannak a pusztán leegyszerűsített vonalakkal, a fenséges felületekkel, az egyszínűre festett felületekkel. Tehát ennél mozgalmasabbra, ennél izgalmasabbakra vágynak. És az, amit a klasszicizmus föl tudott mutatni, hogy az ókori világ a maga egyszerűségében az európai civilizáció számára egy tájékozódási pont, az már nem lesz elég vonzó, mert hiányoznak belőle azok az érzelmek, amelyek az európai embernek, akár bármilyen embernek, civilizációhoz tartozó embernek, általában az embernek az alkotó, személyiségét alkotó elem. Az emócióknak az intellektussal való szembeállítása nyilván nem helyes, nem jó. Mi nem csak intellektuális lények vagyunk, hanem emocionális lények is vagyunk, de a kettő nem kizárja egymást, hanem a kettő egymás mellett létezik. A klasszicizmus az intellektualitást, a romantika pedig az emóciókat próbálja meg előtérbe helyezni a másik ellenében, és ennek lesz az a következménye, hogy a romantika megpróbálja majd kihasználni az emberben rejlő az exotikum iránti igényeket is. Mondok rá példákat, hogy mik azok, amik ezt alátámasztják. Az egyik például az, hogy az exotikum a múltban gyökerezik, a távoli korok, régi világoknak a megismerése, bemutatása vonzó tud lenni. Walter Scottnak az Ivanhoe című regényével kezdődik valójában az európai történelmi regény írás korszaka, mert nem azért, mintha nem írtak volna korábban is történelmi kontextusban regényeket, későbbi korok alkotói, tehát 16. századiak írtak 15. századról, de nem volt népszerű. A 19. században azonban rendkívül népszerűvé válik ez a műfaj, az emberek rajongani fognak a középkorért különböző okokból. A középkorban, ennek megvan a maga oka, a francia forradalomban megfogalmazódnak azok az elvek, amelyek alapján a középkort elutasíthatónak tartják. Sötétnek, babonásnak, az embert kiszolgáltatottnak tartják, stb. De most ennek az lesz a következménye, hogy amikor majd a francia forradalom elszabadul, és a jakobinusok átveszik a hatalmat, és megindul nem csak a politikai nézetek ellen, hanem a vallási nézetek ellen is egy írtó hadjárat, és megpróbálják mind a különböző templomokat, vagy zarándokhelyeket, vagy monostorokat, vagy bármilyen más szakrális épületeket bezárni, megszüntetni, Cluny katedrálisát például ugye lebontják, és kiárusítják, vagy egyszerűen szobrokat meggyaláznak, vagy például mondjuk a ma is látható Franciaországban, a Párizsban van egy utca, aminek az a neve, hogy Rue de la Femme sans tête, ugye a fej nélküli asszony utcája. Ez a restauráció időszakában terjedt az elnevezés, mert valójában ez egy Mária Magdolna szobor volt, amelynek azonban a fejét a föllázadt párizsi csőcselék 1792-ben letörte, mert hogy valami királynő vagy ki volt. Hát most, hogy királynő vagy nem királynő Mária Magdolna, az nyilván nem fogjuk vitatni, de amikor aztán megtalálják a maradványait a szobornak, azt visszahelyezik a helyére, a fejét, hát az sajnos sose került többet elő, úgyhogy marad ez, és így marad ez a megnevezés. No. Visszakanyarodva azonban a romantikához, az Ivanhoe típusú regényeknek az egyik sajátossága az, hogy a lovakkort, főleg a férfi olvasók számára, vonzónak tudja föltüntetni. Ez a fajta magasztosság, amely a korabeli vitézekre jellemző lehetett, egy kicsit túl van hangsúlyozva az Ivanhoe-ban, vagy később más regényekben is, vagy más alkotásokban is. Ha esetleg valakinek egészen napjainkig talán a Jöttünk, látnunk, visszamennünk című filmet, ha valaki látta, akkor tudja, hogy nagyjából azért annak ellenére, hogy Jean Reno zseniálisan alakítja a föltámadt, vagy a időutazásban résztvevő mai világunkba átcsöppent 12. századi lovagot. Tény, hogy vannak olyan karizmatikus vonások a korabeli hűbérurak és a hűbéreség viszonylatában, amelyek úgy vonzók, amelyek úgy arra ösztönzik a mai kor emberét, hogy ezeket jónak tartsa, ezeket szimpatikusnak tartsa. Az a fajta, noha tudjuk, hogy a trubadúroknak például a költészetében, Rátvég Istvánnak az erre vonatkozó könyvei, amelyek egyébként pont az ellenkezét akarják tükrözni annak, mint amit én mondok, vannak erre vonatkozóan adatok. Azt próbálják bemutatni az Emberi Butaság című regényben, című könyvében, hogy milyen hazug és képmutató is volt ez a trubadúr korszak, mert a trubadúrok azok lelkesen danonáztak mindenféle hölgyekről, akik iránt olvadoztak és elepettek utánuk, miközben ez nem akadályozta őket abban egyébként, hogy megnősüljenek, gyerekeik legyen tisztességes feleségük, sőt, akár szeretőik is legyen, de azért továbbra is írhassák a szerelmes verseiket azokhoz a hölgyekhez, akik esetleg erről nem is tudtak. És a kortársak, vagy az utókor meg azt vélemeztük, hogy ez micsoda önfeláldozást fogalmaz már meg, hogy olyan hölgyhöz írja a versét, akit, mint akár későbbiekben a késő reneszánsz egyik képviselője, Balassi Bálint, olyan verseket írt, amelyeket aztán utána a célszemély maga nem is tudott, mert az iránt érzett szerelmét azt egy után eltitkolta, vagy soha nem is mutatta ki, mert milyen lemondó volt. Balassi Bálintról azért tudjuk, amit tudunk, tehát ő kifejezetten nem tartóztatta meg magát attól az élvezető, hogy hölgyeket zárjon karjába. És ennek ellenére hát nyilván egyfajta decens vonás jellemzi az ő művészetét. Én nagyon szeretem a költészetét különben. De ugye a korabeli, tehát a 12., 13., 14. századi lovakkornak a vonzereje az a mai napig is megvan a fiú gyermekekben, akik elsősorban nem a nők iránti előzékenységet, ez is lehet egyik elem, hanem inkább a halált megvető bátorságot, vagy a becsületért való kiállást, vagy különböző értékekért való áldozatvállalást tartják a legfontosabbnak. Robert Louis Stevensonnak a Fekete Lovak című, a Fekete Nyíl című regénye, vagy aztán a későbbiekben nálunk is ismert ifjúsági regény a Mán Díván tolmácsásában megjelenő Robin Hood történetek, azok nagyjából erre utalnak, hogy van olyan közösség, amelyben az erkölcsöket magasabb szinten művelik, mint a civilizált világban. Másfelől ugyanakkor a romantika nem csak ezek miatt, az eszményesített embertípusok miatt vonzódik a múlthoz, hanem Franciaországban például az egyébként erőteljesen antiklerikális és monarchia ellenes Victor Hugo azért ír történelmi tárgyú könyveket, ezért lesz nagyon népszerű. Nem csak ő ezért választja ezt a témát, és nem, hanem azért is lesz nagyon olvasott a Párizsi Notre Dame című könyve, mert Franciaországnak azt a korszakát idézi fel, azt mutatja be, amikor Franciaország nagy hatalom volt. Úgy, hogy mindez nem sérti, vagy nem érinti a közelmúlt történetét. Victor Hugonak természetesen vannak más könyve is, a 93 című könyve, az arról szól, hogy megpróbálnak partra szállni a felszabadító ellenforradalmárok Bretagne-ban, illetve Normandiában, és ez nem fog sikerülni, és hát hogy akkor azért mégis emléket állít ezeknek a lázadóknak, akik annak idején, Victor Hugo azt érdemes tudni, hogy bár ő nagyon köztársaságpárti volt, nagyon nemzeti érzelmű volt, mégis tudott disztingválni, és azt tudtam mondani, hogy az ellenforradalmi fehér franciák 93-94-ben a velük szemben egyébként kíméletlen kegyetlenséggel föllépő köztársaságokkal szemben toleránsak voltak, és megbocsájtóak voltak, így amikor például az egyik ellenforradalmi hadsereg vezetője, Bonchamp admirális halálosan megsebesül, a fogságban meg győznek ugyan az ellenforradalmárok, és fogságba esik több ezer katona, és köztük több száz katonatiszt. A csőcserék le akarja mészárolni ezeket az embereket, és ő azt mondja, hogy nem. Haldoklóként utolsó kívánságom az, hogy engedjétek el őket, és ne érje őket bántódás. És ennek köszönhetően Victor Hugo apukája, aki százados volt, és fogságba esett, a ellenforradalom fogságába esett, túlél, sőt, aztán későbbben halad elől a ranglétrán, és kisfia, a világhírű író, majd megpróbálja megörökíteni a emlékét is. De most nem erről van szó, hanem arról, hogy a középkor, az a középkor, amelyet egyébként egy oldalon úgy állítanak be, hogy hát ez borzasztó volt, mert az emberek el voltak nyomva, ki voltak zsákmányolva, babonasában voltak tartva. Ez Franciaország számára mégis egy olyan kulturális felemelkedés időszaka, amikor mégis létrehoznak olyan csodálatos építményeket, amelyeknek a létesítéshez mégis kellett valamifajta a mai ember számára is tiszteletet parancsoló tudás. Más a helyzet, és ezzel aztán nagyjából be is fejezem ezt a romantikára vonatkozó megjegyzésemet, más a helyzet német területeken, ahol a romantika egészen más célokat szolgál. A romantika középkori iránti érdeklődését az indokolja, hogy Németország 1648 óta, a Westfáliai béke óta számtalan apró darabra esett szét. Eleinte kb. 300-ra, aztán szépen lassan ez 31 néhányra, majd aztán még kevesebbre szűkült össze. De mégis az egykori német egységes birodalom az megszűnt létezni, és a német egység állama az elérhetetlen a 19. század első felében. Ezért nagyon sokan akár a Novalis, akár a mások, Kaspar David Friedrich, aki ugye festőként próbálja meg megörökíteni a középkor maradványait, hogy ezek mennyire vonzóak voltak, hogy mennyire az egykori német egységes nagy államot tükrözték, azok nem látnak, kevésbé látják a középkornak a sötétségét, mint inkább a jelenkornak a sötétségét. Azt próbálja bemutatni, hogy már pedig a középkor a német világ számára az a világhatalmat jelentette, amelyről a 19. században egyáltalán nem beszélhetünk, hiszen hol Ausztria, hol Hannover, hol Poroszország, hol Bajorország testesíti meg ezeket az államalakulatokat különböző hadszintereken, vagy diplomáciai játszmákban, és hát nincs egységes német állam. A németeknek nincs állama. Bezzeg a középkorban, mikor volt. Tehát a múlthoz való viszony egyfajta ilyen a jelenkortól való elvágyódást tükröz ezekben a romantikus regényekben. A történelmi regények pedig hát szükségszerűen a romantikus regényeknek egyfajta következményei, mert nem csak ezekről a hagyományosan romantikus történelmi regényekről beszélve meg lehet említeni mondjuk a Bronte nővéreknek vagy másoknak a műveit is, amelyben szintén a múlt iránti érdeklődés furcsa és vonzó hangsúlyt kap. De elég erről már a múltról beszélni. Az egzotizmus nem csak a múltba, hanem a távoli tájakra is vonatkozhat, de már beszéltem ugyanezekről a Taipan kapcsán. Hogy beszéljek még egy másik irányról is. Az eddigi keletről beszéltem már. A keletnek nyilván csak érintőlegesen egy-két alkotás, amelyik megjelent az irodalomban, mint az exotikum megtestesítője. Ugyanakkor a nyugatról is, hát természetesen egy fiktív nyugatról beszéltem, akár Rousseau, akár Majkáról kapcsán, ugyanakkor mégis vannak olyan regények, amelyek ma napjainkban is igen népszerűek, és ezek közül legismertebb a Farkasokkal táncoló című könyv Michael Blake tollából, amiből aztán az a világhírű, több Oscar-díjat is begyűjtő film készült, amely Dunbar hadnagynak a távoli vadnyugatra kihelyezett feladatellátási helyén készült naplója alapján, vagy azt földolgozva tükrözi vissza, hogy hogyan viszonyul egy európai ember a határvidékek civilizálatlan barbár embereihez. És amikor azt látjuk, ha látták a filmet, akkor tudják nagyjából, hogy milyen mértékben fog tudni azonosulni az ott élőkkel szélfutta haj barátságával gazdagodva, hogy tud a Dunbar hadnagy azonosulni az indián civilizációval vagy kultúrákkal. Ez akár abban a történeti kontextusban, amelyben valóban van ilyen helyhez hasonló helyzet számtalan, tudjuk, hogy az amerikai hadsereg keményen föllépett az indiánok életformáját másolni igyekvőkkel szemben. Ez nagyjából ugyanúgy, mint ahogy az európai civilizációban, az antik világban a rómaiak fölléptek azok ellen a szokások ellen, amikor a barbároknak az öltözékét, vagy a had, vagy harci eszközét próbálták használni a legionáriusok a rendszeresített fegyverzet és öltözködés helyett. De ugyanakkor azt is kifejezi, hogy a 20. század végi amerikai ember másképpen tekint az önmagának a szerepére, az elődeinek a szerepére, a nyugat meghódítására, mint ahogy ezt mondjuk néhány évtizeddel korábban tette. Az indián világ vonzó. Az indián világ nem csak oly mértékben vonzó, hogy mondjuk Cseh Tamás és mások létrehoznak Magyarországon egy ilyen indián tábort, ahol mindenki az indián erkölcsök szerint él, már az szerint, ahogy ők ezt kitalálták, és hogy ezt ők fölépítették, hanem valóban van az indián egyszerűségnek, az indián tisztaságra törekvésnek egyfajta reneszánsza Közép-Európában. Ennek egyik alapja az, hogy azzal a civilizációval, amely torzan fejlődött tovább 1948 után Európa középső keleti felében, nem tudunk érzelmileg és értelmileg sem azonosulni. No, a farkasokkal táncoló azonban ugye az egy pozitív végkicsengésű történet, mert az indiánok, már pontosabban egy befejezetlen történet, az indiánok és a hadnagy útjai elválnak egymástól. A hadnagy magával viszi azt a fehér nőt, akit az indiánok neveltek föl, feleségül veszi, és elmegy. A regénynek azonban van egy folytatása, ez pedig a Szent út címet viseli. A Szent út, ugyanúgy a szerző Michael Blake, a Szent út arról tudósít, hogy mi történt ez után Dunbar hadnaggyal. És nagyon, Vergődő madárral, bocsánat, ez a helyes neve, Vergődő madárral és a többiekkel, hogy bekényszerülnek a rezervátumba, miközben egyébként a hadnagy is maga föladja a saját európai civilizációhoz való tartozását, és ő is indiánná válik, és ugyanúgy vadászni fognak majd rá az amerikai katonák és az amerikai polgárőrök, mintha indián volna. Sőt, renegátnak fogják tartani, mert elárult az európai civilizáció eszményét. No, ez tehát az egzotizmusnak egyfajta olyan megtestesítése, amely a nyugati világnak, mármint az európai nyugati világnak, a távoli vadnyugat iránti érdeklését, az egyszerűbb, régebbi, archaikusabb életformák iránti érdeklését mutatja be. Vagy hasonló ehhez például a Noah Gordonnak a regénye, ami ott található fönt, a Sámán címet viseli. Itt arról van szó, hogy van egy fiatal ember, egészen különleges adottságokkal rendelkezik, most nem lövöm le a poént, aki gyógyít, és az indiánok is tudomásul veszik, tisztában vannak ezzel a képességével, a gyógyítási képességével, és az a törekvése, hogy ő egyébként fajra, nemre, vallásra való tekintet nélkül mindenkit kezelni tudjon, ez abban a korszakban rendkívül nagy előítéletekbe ütközik. Ez a polgárháború időszaka az Egyesült Államokban, tehát 1861 és 65 közötti időszak, amikor végül megint csak a nem csak a múltban, hanem a távoli tájakon a kultúrák találkozásának érdekességét, és nem alá fölé rendeltségét, hanem mellé rendeltségét próbálja meg bemutatni a szerző. Ez a mai kortárs civilizáció elméleti munkákban elég gyakran előjövő vonás, az úgynevezett kulturális relativizmus, amely azt mondja, hogy attól, hogy az egyik civilizáció képes volt egy nagy valaminek a létesítésre, a másik csak egy kicsinek a létesítésre, ez a kettő ugyanolyan értékű. Nézőpont kérdése, illetve lehet erről mélyebb vitákat is folytatni. Mindenesetre az biztos, hogy az emberek számára az indiánok által alkotott törzsi, archaikus közösségek vonzóak ahhoz képest, a világhoz képest, amelyet ők hoztak létre, amelyben ugyanakkor ezek a törzsi kötődések, ezek a nemzetségi kötődések elvesznek. Gondoljak csak abba bele például, hogy a Közép-Európából kivándorlók az Egyesült Államokban létrehoznak, ez ebből egyébként a 19. század végén egy jelentős egyházjogi probléma is kialakul, mert rengeteg német katolikus érkezik az Egyesült Államokba. Ezek nem tudnak angolul. Ezeknek a saját lelkipásztori igényeik biztosítása érdekében szükség van saját papságra. Na most akkor milyen papság, milyen egyház jön itt létre? Van egy angol katolikus egyház, mert az angol katolikusok, illetve az írek, illetve az asszimilált egyéb eredetűek, azok simán fogják tudni követni akár a liturgiát, akár a hétköznapi életüket is ugyanezen a nyelven fogják megélni, szemben ezekkel a bevándorló 19. század végi németekkel. És akkor ők ahhoz ragasztanak, hogy jön létre katolikus, német katolikus püspökség az Egyesült Államokban, és akkor ez lesz a pápának a döntése, 13. Leó pápának, hogy nem, Amerikában egy katolikus egyház van, egy katolikus egyházszervezet van, és azon belül az amerikai, mint a baltimóri érseknek, sajnos kötelesség a német nyelvű híveknek a lelki pásztori gondozására is odafigyelni, és európai importból kell ezt majd megoldania, mert másképpen ez nem megy. Viszont amikor ezek majd asszimilálódnak, amikor ezeknek a gyerekei majd nem fognak németül beszélni, hanem csak angolul fognak beszélni, és nekik már mindegy lesz, hogy milyen nyelven folyik a Szentmise, akkor ott maradnak azok a német saját katolikus egyházak, vagy a különböző protestáns felekezeteknek az egyházai. Jellemző egyébként a magyar protestáns egyházak például ott maradnak leginkább így többek között, nem annyira katolikusok, mert a magyar reformáció által, emigráns reformáció által létrehozott és föntartott épületeket, miután már egy után nem látják el lelkészekkel és nem járnak oda hívek, akkor minek tudják használni. Ezek ott maradnak, és üresen mementóként ott maradnak, nem veszik át mások. Tehát, szóval ezt azt akartam ezzel illusztrálni, hogy van egy ilyen sajátossága ennek az amerikai társadalomnak, hogy az ide érkezők számára megpróbálja biztosítani ugyanazokat a lehetőségeket, mint amelyeket a sajátjaik számára biztosítok, de egy idő után ez felszámolódik, ez a különbség, és ott maradnak ennek a nyomai, az öröksége, és hasonló módon fogja majd a 19. századi főszereplő ezt az amerikai polgárháború időszakának hatásait és elképzelését is visszatükrözni. Ma már nincsen szükség sok mindenre, amire korábban szükség volt, ma már nincs rabszolgaság, de akkor volt, az mennyire rossz volt, de mit történjen azokkal az épületekkel, azokkal az intézkedésekkel, amelyek akkor történtek, vagy léptek létre, el szabad elfelejteni, vagy nem szabad elfelejteni őket. Na, ez mindenképpen visszatükröz megint egyfajta olyan relativizmust, hogy hát ami a múlt iránti érdeklődést és a más kultúrák iránti érdeklődést fölemeli arra a szintre, amely a sajátunkéval egy szinten áll. És akkor még egy dolgot engedjenek meg nekem, hogy ezt, vagy inkább kettőt, hogy még megemlítsek önöknek, Mika Valtarinak a Mikael című regényét látják ott a jobb szélen. Az utazás ugyanis egy sajátos formája, egy metaforája az emberi életnek. Az ember a fejlődése útján halad előre. Kisgyermekből fiatalember lesz, fiatalemberből érett emberből idősödő, idősből pedig öregember lesz, már ha a jóisten is úgy akarja. Ez tehát olyan, mint egy életút. Ez olyan, mint ahogy az ember végigmegy az egyik pontból a másikba tartó úton. Az utazás és az élet, tehát egymásnak egyfajta tükör metaforáivá tudnak válni. Így aki az utazásokon vesz részt, az valamilyen módon a saját jelenfejlődéséhez, a saját fejlődéséhez is hozzájárul, azaz az élete értelmet nyer, vagy az élete más megvilágításba kerül, és ezért nagyon fontos az elvágyódás kategóriáiban látnunk ezt az utazást, mint az exotikum iránti igényt, mert aki utazik, az új világokat ismer meg. Mondjuk Descartes azt mondja a 17. században, hogy a történész is olyan, mint az utazó, hogy aki túl sokat utazik máshol, túl sokat lát világot, az a saját országában válik idegenné. Kétségtelenül megvan ez a veszély, de már a 17. századi francia filozófus is látta ennek a veszélyét. Mi azt tudjuk mondani, hogy napjainkban a 20. században, 21. század elején, ezeknek az utazó regényeknek van egyfajta spirituális jellege, vagy dimenziója. A Mikael című regényben a vallási meggyőződésével, a saját sorsával, saját adottságaival küszködő főhős különböző történelmi, teljesen hitelesen megörökített vagy visszaadott történelmi kontextusokban találkozik teljesen hiteles történelmi figurákkal, tehát létező figurákkal, Thomas Müncerrel, az anabaptista mozgalom vezetőjével találkozik majd és vitatkozik vele, küzd az oldalán, majd kiábrándul belőle, majd megy tovább, találkozik különböző fontos történelmi szereplőkkel, sőt, hogy egy finn szerzőről van szó, hogy megmelengeti a szívünket, hogy nem csak a távoli Karéliának, ahonnan származik a főhős, állít emléket Mika Valtari, hanem a főhős és barátja, a nagybélű és nagyivó, nagy testi erejű Anti eljutnak Magyarországra is, és ott vannak a Mohács és Ikonon, látják még az ott fehérlő csontokat, amikor elmondják, hogy a hatalmas ország volt ez a Magyarország, csodálatos ország, Európa egyik legnagyobb országa volt, és lám, hogy tönkrement itt, és mi történt itt, mi maradt itt ebből. Na, mindesetre volna még mint mondani ennek kapcsán, Mika Valtari rendkívül sokrétű olvasatokkal rendelkező szerző, de mindesetre amiért elmondtam mindezt az az, hogy nem csak ebben a Mikael című regényben, hanem a később ennek folytatásaként megírt Mikael Hakim című regényében, a Hakim az doktort, orvost jelent, úgyhogy ma a francia argóban is használják ezt a arabból átvett kifejezést. A Mikael Hakim, aki orvos, doktor, különböző embereknek a gyógyítására kénytelen fordítani az idejét, energiát, figyelmét, és akár időnként a saját megtakarított pénzét is, és közben a saját életéről, Isten létéről, vagy az isteni akarat megnyilvánulásáról értekezik, és mindeközben végigjárja a korabeli egész európai világot, illetve a mediterráneumot. Ehhez talán csak az alsó sorban látható Jan de Hartog könyvét tudnám még hozzátenni. Jan de Hartognak az Isten után az első című könyve. Több könyvet is írt, de ez tette világhírűvé. Nagyon izgalmas, jól megírt könyv. Mindenféleképpen ajánlom mindenkinek a figyelmébe azért is, mert nem csak felemelő mű, tehát tényleg egyfajta mondjuk lélekelemelő élmény a könyvet olvasni, hanem sodró magával ragadó lendületes könyv, amely szintén egy utazásról szól, amely szintén arról szól, hogy emberek itt hagyják Európát és kivándorolnak máshova, Amerikába, de nem hagyják őket kivándorolni. És hát ennek a történetét írja meg, azaz végben megy itt is egyfajta, nem is egy, több jellemfejlődés, és ennek az ábrázolását láthatjuk a könyvben, azaz az út maga, az utazás maga, a fizikai helyváltoztatás maga egy terepet biztosít annak, hogy az ember átértékelje a saját helyzetét a világban, az önmagáról alkotott képét. Ebből fakadnak tehát ezek a különböző regények. Jan de Hartognak egyébként ez a regény a II. Világháború előtti időszakra vonatkozik, ezt nyilván később írja, tehát ha nem is annyira történelmi, ma már annak tartható regény, amikor ezt megírja, akkor még nem volt olyan régen a II. Világháború, a 60-as években írja, de ma visszagondol, vagy újraolva, vagy elolvasva ezt a könyvet, azt láthatjuk, hogy a történelemben lezajlott események akár egy távoli tájon ábrázolt módon, akár egy távoli tájra vezető út leírásával kapcsolatosan mindenféleképpen kielégítik az európai embernek azt az igényét, amelyet az elidegenedés és a saját környezetével való elégedetlenség vált ki. Mi, európaiak, könnyen tudunk azonosulni más tájak, más világok képviselőinek a véleményével, beleéljük magunkat más civilizációk fiktív vagy valós szereplőinek a helyzetébe, ugyanakkor fordítva más civilizációkban ez a lehetőség, hogy beleéljük magunkat más kultúrák képviselőinek életébe, sokkal kevésbé általános és sokkal kevésbé népszerű. Így tehát, ha az előadásnak a címéhez vissza akarok térni, így az előadásom végeztével, akkor azt tudom mondani, hogy a Szkylla és Karybdisz, az elvágyódás, az elidegenedés, illetve az exotikum és a távoli utak megtétele, azok mind ugyanazt jelentik az ember számára, az európai civilizáció képviselője számára, hogy tudnilik nem szabad, ahogy Odüsszeusznak sem, a szirének hangjére hallgatva magát, saját otthonról hozott, saját magára jellemző kulturális identitását feladnia, noha nyilvánvalóan meg kell próbálkozni azzal, hogy minél többet lásson a világból, és ahogy Descartes írta, hogy, amit már említettem, hogy nehogy véletlenül idegenné váljon a saját hazájában, nehogy véletlenül idegenné váljon a saját korában. Hát ez az a két, ez az a két szikla, ami között meg kell próbálnia manőverezni, és ebben szerintem ezek a történelmi regények, melyek fikciók, segítik az embert eligazodni, mert tudhatjuk, hogy nem valós helyzeteket tükröznek, nem valós történeteket írnak le, nem szociográfiák ezek, hanem fiktív művek, ugyanakkor mégis azokat az igényeinket, amelyek a más világok megismerésére ösztönöznek minket, azokat teljes mértékben kielégítik. Köszönöm szépen a figyelmüket és türelmüket!